a szó.
Köszönöm szépen a meghívást. Remélem, hogy nem fog csalódást okozni, legalábbis igyekszem. Igazából én nem ilyen területre készültem eredetileg, hanem iparművésznek, csak az élet hozta ezt. És egész életem igazából szakmai, műszaki tájékoztatás volt, tehát szakkönyveket, kiadványokat, egyebeket készítettem, szótárt is, szakszótárt is, persze olyan kollégákkal, tehát nem én találtam ki az egészet, csak én szerkesztő voltam, mert az előző életem a kábelművekhez kötődött, és egy olyan szótárt készítettünk például, amire büszke vagyok, hogy a világon egyedülálló kábel szakszótár nincsen, ez egy olyan szótár, ami 4 és 8 nyelvű részből áll, tehát 4 a fő nyelve, francia, angol, német és orosz, és aztán van egy 8 nyelvű része, tehát egy ilyen szótár, de folyamatosan több egyetemi professzor is nekem köszönhető, hogy nyomtam előre őket, hogy szakmai folyóiratokban megjelenhessenek a cikkei, mert az korábban nem volt olyan egyszerű, mint manapság. És az élet úgy hozta, hogy egy olyan szakmai szervezetnek vagyok a tagja, már időten idők óta, ahol kommunikációs bizottság vezetője voltam, és egy olyan folyóirata van, ami most már 115 éves, és 110. évfolyamában van, és 10 éve én vagyok a főszerkesztője. És ez azért volt nekem nagyon nagy megtiszteltetés, mert én nem villamosmérnök vagyok, és ezekkel a kollégákkal korábban dolgoztam, és ők választottak, hogy bármennyire néztek ők a pályázatnál, nem gondolták, hogy jobbat találnának, mint én, és felkértek rá. Hát ez óriási megtiszteltetés, de rettenetesen nagy munka, mert havi megjelenés a lap, úgyhogy mire én elkészülök egy lappal, már a következőt kell szerkeszteni, összeállítani. Nagyon sok konferenciára, sajtótájékoztatókra, kerekasztalra kell eljárnom, úgyhogy kevés sokszor a 24 óra.
De... Szóval,
hát ez nem olyan sok. Úgyhogy, és akkor így kerültem be az energetika világába, és tulajdonképpen ez a folyóirat 6000 példányban jelenik meg, ami nem egy kis példányszám manapság, és mindig, amikor megkérdezik tőlem, hogy te mi dolgozol, és mivel foglalkozol, mondom, hát igen, főszerkesztő vagyok, és mit? Hát mondom, igazi női lapot csinálok. És akkor mi? Hát mondom, elektrotechnika. Hát akkor minden rosszul vannak, és pláne amikor elmondom, hogy ebben milyen témák vannak, hogy energia, energetika, világítástechnika, villamosgépek és berendezések, szakmai előírások, biztonságtechnika, tehát, de van benne technika történet is, ami egy kicsit vidámabb dolog. Tehát ilyen témakörök szerepelnek többek között. Tehát ezt csinálom 10 éve, úgyhogy amit én most összeállítottam anyagot, én megpróbálom úgy ezt a témát önök elé tárni, hogy ez hétköznapi embereknek érthető legyen. Tehát az, ami folyik ma jelenleg a világunkban, ezt közérthető formában szeretném bemutatni. És én mindig is arra törekedtem, mint főszerkesztő, hogy ne legyen elfogult a lap, se a cikkek, sem politikai, se különböző érdekcsoportok irányába, hanem inkább a műszaki oldala, illetve a szakmai oldala legyen kiemelve. Ezért azt, amit beírtam az életrajzomba tavaly, vagy hát a bemutatkozásomba, tavaly kaptam az Urántól díjat, ami azt jelentette, hogy ezt a szakújságírók szavazták meg, csak a Paksi Atomerőmű hozta létre ezt a díjat, ők finanszírozzák, ők szavaztak rám, úgyhogy eléggé meglepett a dolog, hogy olyan kör választott maga körre, akire én csak fölnézek, tehát én dolgozom is velük együtt, én mindig azt mondom, hogy ilyen bot csinálta, újságíró vagyok. És hát még, ami még ugye érdekes területenek a dolognak, hogy, hogy olyan kiemelkedő szakembereink vannak, és azt hiszem, ahogy most egyre körbenézek, egyre nehezebb találni olyan sok oldalút, mint amilyenek voltak idáig, majd még vannak jelenleg, és nem látom a fiatalokban ezt a folytatást. Én ezt tartom szomorúnak, sőt, PhD hallgatóknál is az, hogy fogalmazni nem tudnak, írni nem tudnak, helyesírásuk az katasztrofális, úgyhogy, de viszont rettentő nagy az önbecsülésük, úgyhogy ők nagyon elégedettek magukkal. Úgyhogy, hát így hallgassák meg az előadásomat. És hogyha nagyon nagy szakmai kell, akkor lesz majd olyan kollega, akit nagyon szívesen bajálok, hogyha mélyebb dolgokra szeretnének az energetikával betekinteni.
Itt van egy hely, vagy igen, mert a kapcsolat. A fényviszonyok jókjai, vagy próbálj meg változtatni.
Ezt az elsőt kéne, nem? Ezt a lehet, van. Igen,
jó.
Igen. Látom, és igen. Tehát abban indítanám az egész dolgot, ugye mindenki, mint átlagember, fontos, hogyha hazamegy este, felkapcsolja a világítást, akkor legyen fény a lakásába, a hűtőszekrénye működjön. Ha porszívózni akar, akkor bedugja a porszívó vezetékét a konnektorba, akkor az is működjön. Tehát egy csomó minden. Az egész életünk, a komfortérzetünk igencsak a világítás technikához kötődik. Sőt, az utcán is, hogy este közvilágítás is legyen, hogy ne a sötétbe kelljen botorkálnunk. De ahhoz, hogy ez folyamatos legyen, ez nagy kihívás azoknak, akik megtermeltetik ezt az energiát, és akik ezen az egésznek a működését levezénylik, mert nem mindegy, hogy miből, hogyan és mennyiért. Azt tudnunk kell, mert hát közismert, hogy Magyarország nagyon kiszolgáltatott energia szempontjából, ugyanis ami a legnagyobb mennyiségű energiát termel, ez a paksi atomerőmű. Ugye 82 óta működik, ugye a különböző blokkok később készültek el, de 82-től indult, most ugye a 30 évet betöltötte, hosszabbítás történt azáltal, hogy felújították a blokkokat, és ez a magyarországi energia szükségletnek több mint 40%-át állítja elő. De Európában Magyarország harmadik helyen áll importfüggőség miatt. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy nekünk megfelelő energia ellátásunk legyen, sajnos szükség van importra. Ezt, aki vezényli, ez a Mavir, ez a társaság, aki képítette azokat a hálózatokat, ami a határokon túlra is kinyúlik, és majd lesz egy olyan szlájd, ahol bemutatom, hogy honnan kapunk mi energiát, és mennyi az, ami import, és mennyi az, amit exportálunk. Hát ez nagyon kicsi arány. És eddig ugye Magyarországnak a Magyarországról úgy beszéltek, mint a futballvilág, foci szakértő, mindenki foci szakértő volt, hogy ki hogy játszik, de mióta 2014 januárjában az Orbán kormány aláírta az oroszokkal a Paks 2-nek a létesítését, attól kezdve egyre többen lesznek atomenergia szakértők. És azok, akik ebben a szakterületen belül vannak, és akik szakemberek, mindig kétségbe esve hallgatjuk azokat a véleményeket, akik magukat föltüntető, szakemberként föltüntető civileket, akik különböző dolgokat megkifogásolnak. Ugye az első ilyen nagyobb dolog volt, amikor a paksi atomerőműnek a fáradt fűtő elemeit, ami megállapodás volt az oroszokkal, ugye szállították vissza, az oroszok vállalták annak idején, hogy a fáradt elemeket visszavásárolják, és nem csak megsemmisítik, tárolják, mert az, hogy még van benne sugárzóanyag, de ez nem elég ehhez az energiának az előállításához, viszont már folyamatban van egy negyedik generációs atomerőmű, ami ezeket a fáradt elemekben lévő kis energiatartalékokat is hasznosítani tudja. És ez megállapodás volt, tehát ez nem adhok történt a dolog, de akkor ugye megszólaltak nagyon sokan, hogy miért nem jelölték meg azt az útvonalat, meg miért nem hozták nyilvánosságra, hogy merre viszik ezeket a tartályokat, ami szállítja ezt. Na most, ha az ember csak egy kicsit logikusan belegondol ebbe a terrorveszélyes világunkba, tárcán kínálnánk a lehetőséget, hogy hol kéne beavatkozni, hogy kellően nagy dúr legyen belőle. És ugye Magyarországon tárolják egy darabig, és nálunk is van egy tároló, de arról majd a végén fogok beszélni. Csak ez például az egyik olyan dolog volt, vagy nem olyan túl régen volt dr. Aszódi Attilával, aki a kormánybiztos a Paks 2 beruházásnak. Ő egy olyan szakember, aki a Nukleáris Intézetnek volt az igazgatója, csak ugye ezután a státusza után erről lemondott, mert ennyit nem tud egyszerre végezni. Viszont ő nemzetközileg is elismert szakember, és nem csak Paksót, hanem egyáltalán magyarországi atomenergiával összefüggő tevékenységeknek is van egy olyan szervezete, amely ellenőrzi. Tehát nem csak az atomerőműben történik ilyen folyamat, hanem vannak orvosi kezelések, ahova szintén ilyeneket használnak, egy csomó olyan dolog van még ezen kívül, ahol nukleáris energiát használnak föl. És volt nem olyan régen pont egy beszélgetése egy Greenpeace-es úrral, akinek ugye mondta, hogy hát nem értenek egyet azzal, hogy miért atomerőmű, de ezt lehet hallani a külföldi sajtókból is, hogy amikor itt van a rengeteg megújuló energia, tessék abból energiát. Nem, mert ez teljesen tudja fedezni a magyarországi energia szükségletet. És amikor megpróbált a Szodi úr kérdéseket föltenni, de hát akkor mondjon egyet, hogy mi az, ami ezt kiváltaná, vagy ami... Hát, hogy akkor a szél, de egyébként is azt nem ő neki kell kitalálni, vagy nem nekik, azért vannak a szakemberek. És volt egy ilyen konferencia, ugyanezt ez a vita alakult ki, és amikor átkérdezték, akkor egy konkrét dolgot mondjon, hogy mire. Ja, azt nem nekem kell tudni, azt önöknek kell kitalálni. Tehát így állnak hozzá, és az az igazság, hogy az ember érzi a lobby érdekeket, és hát azért emögött tudjuk, hogy nem kevés pénz van, tehát, és attól függően, hogy ki mennyire erőszakos, és hogy az emberek az alapján mit fogadnak el, vagy mit vesznek tudomásul, az attól függ, hogy talán a baráti körébe, vagy az a szomszéd, vagy az a politikai elkötelezettsége mit sugal neki, arra az oldalra áll. Én ezt nem fogom figyelembe venni, én elmondom a tényeket, és akkor mindenki eldönti, hogy igazából hol itt az igazság. Úgyhogy az öt szervezetek, mondom, ezzel lobbiznak. Csak azt nem akarják figyelembe venni, hogy akár a nap, akár szélenergiáról beszélünk, a szél az nem fúj állandóan, és a nap se süt állandóan. Például ez a Greenpeace-es kollega közölte a Szódi Attilával, hogy nem mondjon ilyeneket, hogy ha a nap nem süt, hogy akkor nem termel energiát a napelem, a napkorrektor. És akkor mondta, hogy de mondja meg, hogy hát ha hol van rajta, ha köd van, ha éjszaka van. De ő ezt ő tudja, de és azt magának kell tudni, a Szódi úr. Az Szódi úr nem tudja, mert ő is azt tudja, hogy akkor nincs. Ha nem fúj a szél, nincs. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, és akkor mondta, hogy de akkor mondjon egy példát. Hát ott van Dánia. És ez is azért volt vicces, mert Dánia szintén Európában az az ország, ahol a legdrágább az energia. Míg nálunk 36-40, náluk 50 forint fölött a wattnak az ára, úgyhogy ilyenkor én mindig csodálom a türelmét, mert úgyse lehet meggyőzni azt, aki nem akarja, hogy meggyőzzék, és nem is akarja elfogadni. Hát ezért van, amit odaírtunk, megújuló energiaforrások és az atomenergia, hogy ezek szembe állnak ezek a kérdések, és hát az a mérföldkő, ami január 14-én 2014-ben meg aláírásra került, az akkor indultak el igazából ezek a támadások a Paks 2 atomerőművel kapcsolatosan. Na most ez az erőmű egy 3+-os erőmű, és ez megint csak olyan, hogy nem arra van, hogyha az ember eldönti, hogy tényleg erre szükségünk van, mert Paks 1-nek le fog járni az élettartama, majd megmutatom ezt is táblázatban, hogy legyen egy, ami meglegyen a folytatása. Ez az a legújabb erőmű 60 évre garantált, de hosszabbításokkal 100 évre is kitolható az élettartama. Ezt csak azért készítettem ezt a szlájdot, hogy így körülbelül legyen fogalmunk arról, akik mondjuk nem tudják lefordítani azt, hogy kilovattóra, hogy ez mit jelent. Tehát egy kilovattóra például a vasalónál egy órás működést jelent, vagy a 20 wattos energiatakarékos fénycsöveknél 50 órás működtetés, vagy a 1600 wattos porszívónál 38. Ez csak egy ilyen táblázat, amire azt mondom, hogy talán valamit ez jelent. Na most, ami miatt hazai energetikának a kívásairól beszélünk, ugye van Magyarországon egyéb erőmű is, hát az, amelyik a Paks mellett még a legtöbbet termel, az a Inotai erőmű, a Mátrai erőmű, és itt a színek jelzik azt, hogy a kék ugyebár a nagy erőművek, ez a Mátrai, és a pirosabb, egy kis erőművek, egyéb erőművek. A ezekben benne vannak azok, akik biogázzal, egyebekkel, tehát minden olyan egyéb erőmű, ami még áramot termel, és ennek az összeadott értékét jelzi a zöld oszlop. Ami tudni kell, tehát az magyarországi erőművek, amik még léteznek, azoknak az élettartama is fokozatosan megszűnik, mire levéghet a Paks 1-nek is az élettartama lejár, és ezért szükséges, miután nincsen vállalkozó arra, hogy erőműveket építsenek Magyarországon, tehát valamiből pótolni kell. De most a legolcsóbb energia az atomenergia, és ezért döntöttek már nem most, hanem már korábban, és majd ezt is megmutatom, hogy miért mondom, hogy az, ami a legbiztonságosabb és a legolcsóbb Magyarországnak is. Azt az a 8936 megawatt, ez 2014-es szükséglet, ami, ahogy kivonulnak az egyéb erőművek, tehát lejár az élettartamok, 2030-ra 4887 megawattra. Tehát és közben növekszik a energia igény is, tehát ezért szükséges, és döntöttek amellett, hogy 2030-ig szükséges 8600 megawatt új szükséges kapacitást, amit Paks 2-ből tudnak előállítani. Úgyhogy itt azért ábrán gondolom érthető mindenkinek, mert itt ezen az ábrán azt mutatom be, hogy milyen a függőségi növekedés. Itt teravatt órában azt jelenti, hogy Magyarországnak ugyebár a szüksége az a 43,44, ebből a hazai termelés 29,97-es teravatórát tud előállítani, a többi pedig a zöld, az pedig az importot jelzi. Ez a pillanatnyi állás, hogy mehetünk tovább, ez csak összehasonlítások, hogy mennyire szükséges. Ez az ábra mutatja azt, hogy Magyarország honnan kap energiát. Ezek a határon átívelő kereszteződések, ahol kiépítették a Mavir kiépített azt a hálózatot, ahonnan befelé tudnak importálni energiát. Egyetlen egy hely volt. Ez az állapot, ez a pirossal, amit ott föl kiemeltem, az pont január 26-ai, tehát a Mavirnak az oldaláról le lehet tölteni, tehát pontosan lehet látni, 15 óra 46 perc, 57 másodperckor ennyi energia jött be az országba, és mennyi volt, amire még rendelkeztünk, tehát amire nekünk szükségünk volt. Egyébként, aki nem jártam a Mavirba, csak azt mondom el, hogy a Mavirba a vezérlőterem egy hatalmas nagy terem, ahol egy olyan fal létezik, amelyeken mindent lehet látni. Tehát lehet látni az összes magyarországi erőműnek a pillanatnyi termelését, az, hogy mennyi a felhasználás, és mennyi ami importra szorul. Na most az energiaellátás biztonsága az, ami a legfontosabb nekünk, mert a hálózatok nem bírnák azt a fajta ellátást, és ez jelenti a gondot a megújuló energiáknál, mert annak a teljesítménye nem folyamatos, tehát nem állandó, hanem álló ingadozást jelez, vagy ingadozást vált ki, és az a hálózatot nem bírja abban a pillanatban, összeomlik. Volt is Amerikában, azt hiszem, olyan 10 évvel ezelőtt Kaliforniában egy ilyen összeomlás, hogy azt hiszem, egy hétig nem volt áram. Úgyhogy azért fontos az állandó jellegű ellátásbiztonság. És itt lehet látni, hogy 6100, nem tudom mennyire látszik ott az a kis szám, mennyire szükség volt, ezért mennyit kellett nekünk importálni. Úgyhogy mehetünk tovább. Itt azért mutatom be, hogy a megújuló energiaforrásokból milyen lehetőségek vannak. Ugye egyrészt vannak a napkollektorok, és ami talán két célra tudják ugyebár a napenergiát használni, hőenergiára, főleg fűtésre és meleg víz előállítására. Én ebben látom mondjuk a hétköznapi embernek a energia megtakarítását, mert hogyha van elég pénze és tud a tetőre napkollektorokat telepíteni, akkor nyilván megtakarít. A másik kérdés az, hogy milyen típusút és mekkorát, hogy ez neki mikor térül meg, mert az még egy másik adat. Azon kívül még van egy olyan lehetőség, ami a földhőt használja ki. Az sem egy olcsó megoldás. Amikor elkészül, akkor persze mindenki örül, hogy mennyit takarított meg energiában. Ez a másik erőmű, az a, ami most készült el decemberben, adták át a november végén, a Mátrai erőmű mellett épült ez a, az az erőmű, ami villam, naperőmű, ami villamos energiát termel, kiegészítésképpen. Ez beruházásként készítette a Mátrai erőmű, de konzorciumban osztrák, magyar és egy román cég közreműködésével. Ennek az az előnye többek között, hogy egy olyan zagy területen, ami egyébként használhatatlan, ami ugye az erőműből kikerülő anyagokat tárolták ott, nem olyan, mint korontár, de tulajdonképpen ott is azt csinálták, hát itt azokat az anyagokat, és ennek a tetejére telepítették ezt a naperőművet. Azért tudni kell a naperőműről, hogy az élettartamuk általában 15-17-20 év, viszont a teljesítménye nem lesz állandó, 20 év alatt az kb. 80%-ra esik vissza. Hát itt is azért mindenféle időjárási, légszennyezési, egyéb dolgok befolyásolják a teljesítményét. Úgyhogy ez 255 watt névleges teljesítmény napelemekből állították ezt össze, 72.480 darab. Visszatérve még a volt, van egy másik erőmű, naperőmű a Sejje, amire nagyon büszkék voltak, azt, hogy jó egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt telepítették. És ami miatt sokan, sok zöld azért is örült mondjuk ennek a dolognak, mert egyrészt Európai Uniós támogatást lehetett erre felvenni, tehát a Sejjeinél is 60% Európai Uniós támogatás volt, 20% volt a kormányzati támogatás, és a maradék 20-at adták össze. Viszont az átvétel, hogyha el tudják adni és hálózatra tudják telepíteni, azért is kaptak. Tehát azért is volt ellenszolgáltatás. Tehát ezért fontos. Most Németországban ugye Merkel úgy döntött egy pár évvel ezelőtt, hogy bezárják az atomerőműveknek egy jó részét. Most azok, akik szakember kollégák is jártak kint, ők elmondták, hogy ezeknek már az élettartamuk is olyan volt, hogy már közel volt ahhoz, viszont szakember hiány is közre játszott. Ezt ugye mondjuk nem mondják, és viszont a németek jelentősen támogatták éppen ezért a megújuló energiát, de most már ők is vesznek vissza, már ők se tudnák finanszírozni annyira, mint ahogy az első időkben volt. Viszont a franciák meg azért építenek atomerőműveket, mert a németek tőlük vásárolják azt az energiát, ami nekik szükséges, azt az a franciaországi atomerőművekből. De majd mutatok, én hoztam, mert kinyomtattam olyan listát, amit a Németország, ott van egy olyan oldal, ahol a percre pontosan, tehát folyamatosan, mint hogy a Mavirnál meg tudunk nézni az adott energiahelyzetet Magyarországon, ezt a németeknél ugyanígy lehet, tehát hoztam is, majd körbe fogom adni, ha valakit érdekel, hogy mennyi az, amit a németek a franciáktól vásároltak, meg egyáltalán, hogy hogy oszlik meg náluk. Viszont még az is van németeknél, hogy ugye valamivel pótolni kell a kiesett energiát, beindították azokat a szenes erőműveket, amit volt NDK területén. Most ez megint szembe megy, de erről megint csak nem úgy nyilatkoznak, szembe megy az Európai Uniós állásfoglalással, ugyanis az Európai Unió kimondta, hogy 2030-ig jelentősen csökkenteni kell a szén-dioxid kibocsátást. Magyarországnak is 13%-ra kéne visszavenni, de hát én mindig azt szoktam mondani, hogy ez nekünk azért volt, vagy azért egyszerűbb, miután privatizálás után egy csomó nagy gyár és egyéb megszűnt, ez már helyből egy csomó dolog megoldódott, tehát ez még az én véleményem. Úgyhogy, de ez a széndioxidos dolog, mert ebben kapcsolatban is mondok el dolgokat, mert ez is egy nagyon érdekes vélemény, mikor arról beszélnek, hogy a széndioxid káros, és ezért kell csökkenteni a levegőnek a széndioxid tartalmát, és ezért kellenek a megújuló energiák. Most, ha megkérdezném, hogy mi mit lélegzünk ki, széndioxidot. A fák, a növények mit dolgoznak föl? Széndioxidot. És nem beszélve arról, hogy a széndioxid még, hogyha sűrűbb vagy egy töményebb állapotban van, az még egészséget gyógyít is. Hát nem tudom, biztos hallottak a tofetákról, amik Erdélyben is vannak, de Magyarországon is van Mátra Derecskén, amivel úgy gyógyítanak embereket, hogy egy terület, nem tudom, hogy valaki volt ott, vagy látta, olyan terület, hogy mélyebbre állnak körbe az emberek, kapaszkodnak, fával kibélelt ilyen medence, nincs benne víz, semmi nincsen, nem is látni semmit, hanem a Földnek van ott egy olyan hasadék, ahonnan jön ki a szén-dioxid, viszont ez ugyanúgy működik, mint amikor a bor érik, és a pincébe ugye nem lehet lemenni csak gyertyával, mert ott is szén-dioxid fejlődik, mert a töményben megfullad az ember. És ennél a tofetánknál is az van, hogy viszont ott is gyertyával vagy valamilyen. Hát általában gyertyával figyelik azt, hogy milyen magasságig jött föl a szén-dioxid, viszont nagyon jól gyógyítja a különböző érszükületeket, csomó reumás betegséget, hihetetlen gyógyhatása van. Úgyhogy akinek ilyen problémája van, jó szívvel ajánlom. És mint ahogy a vízbe is meg lehet fulladni, és a szén-dioxidba is, tehát ez nem annyira veszélyes, mint ahogy ezt mondják. Vannak olyan kutatási eredmények most a világban, hogy igazából nem ez okozza, tehát erre hivatkoznak, de már egy csomó létesítményt megszüntettek, egy csomó dolgot átgondoltak, hogy a szén-dioxid kibocsátást csökkentsék, de semmiben nem változik a Föld légkörének a változása. És tudósok avval magyarázzák ezt, hogy mindig is volt a Föld életében olyan ciklus, amikor melegedés volt, és volt egy hűlési időszak. Most pontosan egy ilyen hűlési időszakban vagyunk, és hogy mindig azzal, hát azzal fenyegetnek, ugye elolvadnak a sarki jéghegyek, és akkor egy csomó ország területe a tengerpartok mellett víz alá fog kerülni. De hát, ha az ember az Archimedes törvényére gondol, akkor tanultuk azt, hogy minden vízbe mártott test a súlyából annyit vesz, mint az általa kiszorított víz súlya. Tehát azok a jéghegyek, amik ott úszkálnak, azok, ha elolvadnak, ugyanannyi lesz, mint amennyit előtte kiszorítottak. És azt sem hangoztatja, ugye, amivel magyarázzák ezt az egész dolgot, hogy a Föld tengelye és a keringési vonala közötti különbségben van egy dőlésszögel tolódás, ami miatt, ha egy fok is eltolódik, akkor a sarki jégmezők az körülbelül 100 kilométerrel elcsúszhatnak. Viszont az északi sarkon olvannak a jéghegyek, viszont a déli parton megjelentősen növekszik a jéghegy mennyisége, a jéges területek. Tehát ez is egyfajta megállapodás. Hát mindig vannak, akik egyik oldalon állnak, vannak a másik oldalon, hát majd 100 évből majd meglátják az utódaink, hogy kinek volt igaza. Tehát azért mondom, hogy ez is egy ilyen álláspont. És hogy mégis ugye atomenergiáról beszélünk, ezt ugye Magyarországon, vagy a Műszaki Egyetemen volt egy Lévai nevezetű professzor, akiről most már ilyen, nem csak mint szakember, hanem ilyen, amit már ők akkor vizionált 1955-ben, amikor még atomerőműről szó sem volt, hogy Magyarország helyzetével kapcsolatban, meg a kiszolgáltatottságáról. Itt azért elmondok egy mondatot, amit ő egyszer megfogalmazott 1955-ben. Nem titok, hogy hazánk kifejezetten energiaszegény ország, és mint ilyen, Európa államai között sajnos a legelsők között vagyunk, akinél az új energiaforrás hasznosítása lét kérdés. Ugye akkor kísérleteztek, vagy már mentek az atomenergiával kapcsolatos kísérletezések, és ő, mint atomenergiához értő szakember, ő akkor ezt már megfogalmazta így. És még azt is akkor elmondta, hogy érdemes összefoglalni a magyar villamosenergia rendszerre vonatkozó, a privatizáció elleni tiltakozásokkor elhangzó intelmeit is, amelyek ma is érvényesek. Ha kiszorulunk a saját energiapiacunkról, és nem leszünk az erőműépítés szereplői, nem csak az ellátás biztonsága kerül veszélybe, hanem kimúlás fenyegeti a korábban világszínvonalú magyar erőmű gépgyártó ipart is. Tehát ebben nagyon jók voltak a magyarok, és hát világszerte elismertek. Még úgy visszatérve most, lehet, hogy ugrálok egy kicsit a gondolatokba, a dr. Aszoldi Attilára, hogy amikor Fukushima bekövetkezett, és ugye előtte Csernobil, mert mindenki erre, tehát az, akik ellenzők, azok általában ezt hozzák ellenérvnek, hogy de bizony veszélyes az atomerőmű. A csernobili erőműnél ott tényleg emberi mulasztás volt, nagyon jó kedvében volt az, aki, ugye mindig van nyomás próba, és egy kicsikét többet ivott, és gondolt, hogy még egyet nyom a rendszeren, és akkor szét is ment. A Fukushima az egy egész más történet volt, ott szökőár volt, ezt jelezte is egyébként azok, akik a szennyezéssel foglalkoznak, hogy már elindult akkor ez a szökőár, és jelezték is a japánoknak, de a japánoktól nem vettek észre semmilyen reakciót. Most pont van egy országos atomenergia hivatal nálunk, ahol éppen az éves közgyűlését tartották novemberben, pont ott voltam, amikor az Aszódi Attila azért nem tudott eljönni, mert kiment Quebecbe a Naiyuan Nemzetközi Atomenergia Központjába, ugyanis a japánok ugyanúgy elhallgatták, hogy mi történt Fukushimában, mint ahogy az oroszok elhallgatták Csernobilt. Ott is ugye előbb jelezték a svédek, és már több helyen Németországban is, meg ugye nálunk is Észak-Magyarországon a mérések jelezték, hogy itt valami történt. Fukushima ugyanígy nem szólt. És akkor ment az Attila azzal, hogy az ottani japán kollégákat felkérni, hogy próbálják meg fölvenni a kapcsolattól Tokióval, hogy mi az ördög történt Japánban, mert nem tudjuk. És két évvel ezelőtt meghívtak engem is, Szentpéterváron volt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a világkonferenciája, ahol 60 országnak a miniszterei is ott voltak, és a NAU-nek a alelnöke egy japán professzor. Ugye ő tartott arra nyitó előadást, mindenki rettentő kíváncsi volt, hogy fogja ezt az egész ügyet megmagyarázni, mert ez az atomenergiával kapcsolatosan hát presztízsvesztességértékű volt. És akkor elmondta, hogy hát tulajdonképpen ők, akik ugye egyébként is a különböző technikákban nagyon elő vannak, mert fegyelmezett nép, itt az történt, hogy azok az emberek, azok a vezető emberek, akik Fukushimában dolgoztak, ők látták, hogy mi történik, és hogy hogy lehetne megakadályozni a nagyobb bajt, de olyan a rendszer a japánoknál olyan volt, hogy ilyen országos, vagy a legnagyobb döntésekben nem dönthet annak az intézménynek a vezetése, hanem a megfelelő felsőbb szervezet, mondjuk az ottani minisztériumnak a vezetője. Ezek gyorsan meg is írták, el is küldték, 5 nap múlva meg is jött a válasz, de már hiába. Addigra megtörtént az, hogy... És nem az atomerő, tehát nem az atomerőmű ment tönkre, tehát az túlélte ezt. Egyébként úgy tervezték ezt az atomerőművet és a Fukushimait, hogy megvizsgálják az elmúlt 200 évre, hogy milyen szökőár, tehát milyen földrengések, tehát ezeket fölmérik. Ezt Magyarországon is egyébként Paks környékén ugyanígy mindent mérnek. Előtte rengeteg vizsgálat van, és ott is azért ez megtörtént, és 6 méter volt a legmagasabb szökőár, ami ott előfordult a környéken, és ők 9 méter magasra tervezték ezt az erőmű rendszert. De ez még azt a magasságot is, ez a szökőár meghaladta, és betört, és hát a hűtési rendszert tette tönkre. És hát sajnos ugye került be a tengerben miatt sugárzó anyag, nem olyan rettenetes nagy mennyiség, de került be, ami aztán ugye későbbiekben, ahogy oszlik szét, akkor egyre inkább gyengül ennek a ereje. De hát még utána is 2 év eltelt, és igazából nem tudták ezt megoldani, úgyhogy végül is az oroszok felajánlották, hogy ezt ők segítenek megcsinálni, úgyhogy megvan a megoldás rá. Akkor pontosan alapban is egyszerű egy ilyen összeállítást készítettem, pont 3 ilyen fejezetre osztva ezt a fukushimai témát. Tehát ami a legfontosabb tényleg az atomerővek építésénél a maximális biztonságnak a megteremtése, és tulajdonképpen ez a 3+-os generáció, ez úgy tűnik, hogy ezt biztosítani fogja. Még visszatérve, ugye van a másik energia, a szélenergia, amit nagyon sokan ötös megoldásnak tekintenek, hogyha az első képre néznek, ott látni fölül egy emberkét. Tehát ezt a méreteket akarom ebben bemutatni, mert föl is lehet menni egyébként odáig, aki elég bátor, és nincsen klasztrofóbiája, mert belül végig lehet menni a csőbe, a mintés a tatszárába. Tehát, és ott, amiket ugye leírtam, hogy ezeknek a rotorlapátoknak a, hát eleve 100-120 méter magas ezek a szélerőművek. A telepítésükre szintén nagyon oda kell figyelni, hogy az időjárás és a szél vonalát ne nagyon tereljék el, pláne, hogyha nagyon sok szél erőmű épül arra a területre. Mondjuk Magyarország ilyen szél szempontjából szintén szegény ország, tehát nálunk ezért is gond, hogy ugyan megcsinálták ugye az osztrák határ felé elég sok el, meg még itt-ott van az országban, de nem jellemző ránk a szél, ilyen fokú széljárás, amiben hasznos egy megawattot tud egy ilyen szélerőmű kitermelni, és hát a méreteit itt leírtam, hogy 100 méter a rotoroknak a köre, amit ugye körbepörög, de hát ennek is az élettartama igazából 17-20 év. Közben bármi történhet, egyébként rengeteg madár pusztul el éppen emiatt, hogy belerepülnek, azért is tettünk be egy olyan képet. Azon kívül, hogy az ember elgondolkozik, alatta igazából nem is tudom, hogy mi mindent lehetne termelni, mert ahogy suhog és keveri a levegőt, hát ugye bármilyen növénynél, deporzásnál lényeges dolog, ugye a méhek, vagy azok a kis repülő lényecsék, amik ezt elősegítik, hát nyilván, hogy nem fognak belepülni abba a körbe, amit ez fölkever, ezt mondjuk én úgy gondolom. A másik pedig az, hogy villámcsapás nem is egy helyen, több helyen volt már, nem csak nálunk. Tehát a világban, nálunk azt nem tudom, hogy hányszor fordult ilyen elő. És azt lehet látni, hogy milyen erősségű szél az, amikor valamit tud is termelni a szélerőmű, viszont amikor már igazából, tehát a maximális teljesítménye 50 km per óránál jelentkezik, de hogyha ennél nagyobb, akkor le kell állítani a lapátokat, és szélirányba kell állítani, mert különben le is törhetnek. A másik, ami a szélerőművekkel és általában megújulókkal nem szokták említeni, hogy amíg az atomerőmű egy teljes időtartam alatt egy olyan alapot képeznek, hogy amikor az atomerőműveknek lejár az élettartama, akkor legyen akkora mennyiségű tartalék, anyagi tartalék, ami annak a felszámolását és a megsemmisítését lehetővé teszi. Ezeknél az erőműveknél, amíg nem olcsó, mert igazából a szélerőmű azoknak az országoknak nagy üzlet, akik előállítják. Spanyolország például a Liberdol elég sokkal, tehát több helyen állni. Mert igazából ezeknek a vezérléséhez egy ember is elég, tehát, és nem túl olcsó. És ennek is mondom 17-20 év az élettartama, viszont itt nem képeznek ilyen alapot, hogy utána mi van. Egyik energetikai szakértőnk, a Dunknál György írta egy nagyon jó pofa cikket, hogy roncstemetők lesznek majd 20 év múlva azokon a területeken, mert ki fogja vállalni ennek a költségét, hogy ezt megsemmisítik, vagy újakat építenek a helyére. Tehát persze addig sok minden történhet, csak ilyen vélemény is kialakult. A következő szlájdonak utaltam be, amit az elején elmondtam, hogy ugye az atomenergetikával kapcsolatos ellenvélemények az 2014. januári aláírás után indult el behemensen, és erről nem beszélnek, és erről a kormánynak is a kommunikációját hibáztatom, hogy igazából az új blokkokkal kapcsolatos megszavazás és ebben kapcsolatos megbeszélése 2009. március 3-án az országgyűlés döntött el, Gyurcsány Ferenc és Podolák Mihály volt akkor az államtitkár, és akkor volt Putyin is látogatóba Gyurcsány Ferencnél. Tehát ez már akkor elindult, tehát ez nem egy mostani dolog, csak azért mutatom, hogy annak a szavazásnak a táblája, ez nem egy grafika, amikor 330-an megszavazták, és 6-an nem, és 10-en pedig tartózkodtak, 39-en voltak távol. Tehát ez egy valóságos információ. Akkor kérem szépen tovább. Ugye született egy energiastratégia 2011-ben, itt a nukleáris blokkok előzményeit mutatjuk, vagy mutatom be. Itt az első rubrika a négy blokkot, mert ugye jelenleg négy ilyen blokk működik, amit ugye föl is újítottak, tehát 2000 megawattot állítanak elő. Ez a tervek szerint, hogyha tényleg megvalósul a Paks 2, akkor 2025-ben belép Paks 2-ből az egyik blokk, tehát az az ötös azért, mert itt mondjuk 4 volt, és azt nevezzük ötös blokknak. Akkor még mindig működik a Paksnak ez a 4 blokkja, az 500 megawattot termeli. Aztán ugye 2030-ban ugye már a 2 jön, és akkor utána a következőknél a kék ugye a Paks 1-et jelenti, tehát ahogyan folyamatosan vonják ki, ugyanis most, amikor a felújítás és a meghosszabbítás volt, az, ez a lépcsőzet azt mutatja, tehát akkor a 4-es volt, amelyik legkésőbben, de az 1-es volt, amit leghamarabb újította föl, tehát annak az élettartama azért hamarabb jár le, tehát gondolom azért elég világos. És akkor itt alul mutatja a termelt energia mennyiségét. Hát ez a két vörös mező, ez majd csak a jövő, de hogy akkor mi lesz, azt mondjuk nem tudjuk, ha ez egyáltalán így meg fog valósulni. Ez ugyanúgy hasonlít a táblázat. És a következő kérdés szépen, ami az orosz-magyar megállapodást jelenti. Itt, amiben megállapodtak, egyébként hozzáteszem, az összes olyan dokumentumot meg lehet tekinteni a Paks 2-nek a honlapján, ez több mint 3000 oldal angol nyelven, amilyen megállapodásokat kötöttek. És természetesen azzal is érvelnek az ellenzők, hogy miért nem pályáztatták meg, meg miért nem volt kiírás. Na most a világon sehol nem volt. Ez egy olyan dolog, egy olyan termék, az atomerőmű, amiben nem lehet összehasonlítást tenni, mert ahány ilyen atomerőmű tervezős építő cég van, meg állam van, azoknál mindig eltérés van. Tehát nem váltja ki egyik a másikat. Tehát nem is lehet azonos feltételekben beszélni. Hát így a franciák, akik ugye jelentős atomerőmű építők, akkor amerikaiak, a Westinghouse, akinek most az utóbbi időben elég sok problémája volt hibás meghibásodások miatt, és az oroszok, akik nagyon előre törtek, ugye volt egy olyan 20 év a szakemberek szerint, hogy szép csendben nagyon keményen fejlesztettek, és az az erőmű, ami most Paks 2-nél is szóba jött, ez egy olyan erőmű, amiben egy olyan különleges fejlesztés is van, egy olvadék csapda, hogyha bármi történik, bár úgy van megtervezve, hogy repülőgépnek kirepül, akármilyen földrengés, vagy egy csomó olyan erő érheti, akkor sem történhet vele semmi baj. Viszont biztonság kedvéért az egész belső tere, ahol képződik ugye az energia, azt egy ilyen csapda magába foglalja, azt ugye nem árulják el, hogy annak mi az anyaga, de nagyon érdekes, és ők be is mutatták, tehát ilyen interaktív módon minden részét meg lehet nézni az egész erőműnek, hogy ez hogy működik. Hát, hogyha egyszer nagyon kíváncsiak, akkor meg tudok szerezni egy ilyen PowerPoint-os előadást, és rá lehet így mutogatni, hogy ha bemegyek ide-oda, amoda, hogy mit látunk. Nagyon érdekes. És elég nyitottak, tehát az, ami meglepő, én voltam a kutatóintézetükben is, és az ember azt szokta meg az élete folyamán, hogy az oroszok azért nagyon titkosak, megfigyelnek, meg minden, hihetetlenül nyitottak voltak. Tehát nem volt ilyen megfigyelés. Egyszerűen semmilyen, és amit kérdeznek, őszintén válaszoltak. Hát remélem, hogy ez így is fog maradni. Tehát itt, ami a Paks 2-vel kapcsolatos információ, hogy 2400 megawatt teljesítményre lesz képes, 60 év a garantált üzemidő, de ugyanúgy a hosszabbítással 100 évre kihúzható, és 10 milliárd euró orosz hitelt, annak átlag 4,5% kamata 21 éves futamidőre. Ezzel kapcsolatban már megint fogok mutatni egy ilyen táblázatot. És ami jelentős, hogy az magyar beszállítók nagyon készülnek rá, ugyanis az oroszok ezt nem úgy fogják építeni, hogy mindent ők ide szállítanak, mindent ők csinálnak orosz emberekkel, hanem a magyar oldal is beszállhat. Van egy nagyon szigorú nukleáris biztonsági követelmény, ami minden beszállítót tesztenek, és meg kell felelnek, különben nem lehet beszállító. De az azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül 40%, tehát az egész atomű bekerési költség 40%-át magyar cégek tudják. Tehát magyar cégek kapják azt a feladatot, viszont bekerülnek az oroszoknak abba a listájába, vagy táblázatába, hogyha bárhol építenek a világba erőművet, ezek a magyarok oda is tudnak szállítani, tehát ők ugyanúgy számon lesznek tartva. Most jelenleg 30 országban épül atomerőmű, az oroszok által tervezett, országon belül azt hiszem 19, ha jól emlékszem, úgyhogy per pillanat ezt tartják a legfejlettebbnek és a legmegbízhatóbbnak, és hát egyre többen azt látják, hogy a legkevésbé környezetszennyező, illetve nem környezetszennyező egyáltalán, tehát nulla emisszióval rendelkezik. És hát, hogy GDP növekvő hatása van, azt én most meg hát, hogy mennyire sokan szeretnének ebben részt venni, ezt mondjuk az elmúlt pár hónapban ezt megtapasztaltam már mi szakterületünkön is. Sőt, most voltam egy nagyon érdekes sajtó kerekasztalra, hívottak meg a GE-nél. Ugye a GE fölvásárolta az Alstom Magyarországot, aki már Rosszatommal leszerződött egy szigetüzemi előnyre. És az amerikaiak is, ugye, ők akarják ezt tovább csinálni, hát gondolom amiatt, hogy a Westinghouse nem került be Magyarországra, meg hát nem sok helyre nem. Tehát valamilyen úton módon részt akarnak ebbe venni. Ez nagyon érdekes volt ez a megbeszélés. Na most, amit itt még, hogy mit jelent az egységköltség teljes időmérőre, 15-17 forint, amit dr. Aszódi Attila, ez a, akit mondtam, kormánybiztos, nukleáris szakember számolt ki, és a Hárfás Zsolt kollégám, aki már 2014 februárjában ő még 17 forintot számolt akkor ki, tehát ez annyit jelent, szemben abban, hogy 40-50 forintokért állítják elő más európai országok, közben Dániában is, ahol amit példán okozott föl a Greenpeace-es kolléga. Köszönöm szépen a következőt. Itt ezzel a szájban azt szeretném bemutatni, hogy mit is jelent ez a 10 milliárd eurós orosz hitel. Ugyanis ez is egy támadási felület, és többen azt hangoztatják, hogy elkötelezett lett Magyarország Oroszország felé, mert beleszólnak, nem, hát az atomerőmű az magyar tulajdonban marad, és hogy mit jelent ez a 10 milliárd euró, ott feltüntettem, hogy hazánk közel 14,3 milliárd euró hitelt vett föl 2008 és 2009 között a Nemzetközi Valuta Alaptól és az Európai Uniótól. Az IMF hitelt, amit a magyar kormány 2013. augusztusában már visszafizetett, ami 8,8 milliárd euró volt, és most ez évben fogják teljesíteni az 5,5 milliárd eurós Európai Uniós támogatást, vagy fölvett Európai Uniós támogatást. Tehát ebben az évben fogják ezt visszafizetni teljes egészében az utolsó részleteket, hogy gyakorlatilag ez a 14,3 milliárd eurót 6 év alatt törlesztettük vissza. Tehát ha arról beszélünk, hogy 10 milliárd eurót ad az oroszok, és 21 éves futamidőre, akkor ez nem olyan rettenetesen rossz dolog. És amire fölvették, ez szintén a minisztériumi jegyzőkönyvekből van, illetve azokból a indokokból van kimásolva. Ugye az IMF az EB hitel megállapodásokban kiemelt hitelcél a finanszírozási kockázatok csökkentése, érdekében a banki mentőcsomag finanszírozása, az ország devizatartalmainak emelése, a pénzügyi stabilitás megőrzése, valamint a befektetői bizalom helyreállítása volt. Az IMF hitel 34,2%-a, az Európai Bizottság hitel 100%-a lejár forint adósságtörlesztésre fordítódott. Tehát ez csak összehasonlítás, hogy úgy lehessen érzékelni, hogy az a 10 milliárd eurós hitel mit jelent nekünk. A következő. Ugye beszéltem, hogy ugye az atomerőmű működtetésével kapcsolatban ugye fűtőelemek elhasználódnak, csökken az energia tartalma, és egy bizonyos idő után, amikor lejár, akkor ezeket pihentetik és tárolják. Na most Magyarországon, Bátalapátiban van az egyik ilyen kiégett kazetták átmeneti tárolója, ha így látják, a KKA, az azt jelenti. Ott most egy ilyen bemutató központot is létrehoztak, mert itt tárolják a kiégett fűtőelemeket, de nem csak azt, hanem az a szabály, hogy amikor akik dolgoznak az atomerőműben, és akik bármivel bent abba a térbe, ahol a turbinák és egyebek vannak, folyamatosan az összes ruházat, a cipő, ruha, sapka, minden az ég adta világon, amiben lehet, hogy nincs is semmi sugárzó anyag, az mind bekerül ilyen hordókba vagy tárolókba, és az mind együtt kerül be abba a nukleáris tárolóba. Ez nem azt jelenti, hogy csak azok a fűtőelemek, amik már nem nagyon kicsi már a hasadó anyag képessége, de még ugye sugárzóak, nem csak azok vannak ott, hanem ezek a ruhák. És ami még nagyon érdekes, és ezt se szokták ugye nagyon elmondani, hogy, vagy hát gondolom nem is kérdeznek rá az emberek, hogy mit gondolnak, hogy azok a hasonló képes, de már kiégett fűtőelemeknek mekkora lehet a térfogata, ami a 30 év alatt a paksi atomerőműből kikerült. Egy ferautó platóján elfér. Csak amit kivisznek, ilyen nagyon nagy biztonsággal, többszörös rétegű hordókba, meg itt is ugye hordókat raknak be, aztán azokat lebetonozzák, azokat a járatokat. Ott is azért nagyon szigorúan megvizsgálják a geológiai adottságokat, nem mindegy, mert nem mindenhova teszik, ahol a legnagyobb biztonság van. Tehát, de hogyha egyszer úgy van idejük, és arra járnak, érdemes megnézni ezt a Bátalpáti, meg lehet nézni, bemutató terem van, elmagyaráznak mindent, tehát nincsen ott semmilyen veszély. Tehát most csak azért mondtam, hogy ezt se tudják szerintem sokan. Hát a következő. Itt egy olyan... Tessék? Itt egy olyan összeállítást mutatunk be, hogy összehasonlítják a szélerőmű megújuló erőművekkel, és az atomerőmű élettartamát, teljesítményét a teljes időszakra. Tehát ami a atomerőmű ugye 60 évig, szélerőmű 15-20 évig, mondtam a naperőműveknél is, mi a teljesítménye. Tehát például a szélerőműveknél ugye mondjuk egy megawattos egy szélerőmű. Hát ahhoz, hogy ezt az energiát meg tudják termelni, ahhoz 9117 darab szélkereket kellene elhelyezni az országba. De ennél is ugye bár vannak meghibásodik, a szél nem fúj, és amit mindig elfelejtenek, hogy és amikor nem fúj a szél, akkor miben van energia? Tehát ez az energia biztonság azért egy olyan fontos dolog, hogy a hálózatban mindig egyenletesen kell, hogy legyen, mert ez nem lehet, hogy ha fúj a szél, akkor van áram, ha meg nem fúj, akkor nincs áram. A napenergiának kiszámolták a kollégáim, hogyha a paksot ki akarnánk váltani, akkor egy akkora nagy naperőművet kellene létrehozni, ami nagyobb a felülete, mint a Balaton. És hát onnan is mondjuk az élettartam a végéig 80%-ra lecsökken, de menet közben is sokszor van, hogy cserélni kell, meghibásodnak, és ha mondjuk ezt is fel akarnák építeni, az körülbelül olyan lenne, mintha Magyarország közepén egy 300 km hosszú és 100 méter magas falat építenénk be, tehát naperőműben, tehát különben. Tehát, és a költségeket is itt lehet látni, hogy körülbelül mennyi is a kihasználtság adatom, mert 92% a szélerőműnél és a naperőműnél is lehet látni, mennyi a kihasználtsága ezeknek az erőműveknek. De tehát a vélemény továbbra is az, hogy mindegyikre szükség van. Tehát szükség van a szélre is, szükség van. Mert vannak kis települések, ahol viszont nagyon jól tudják használni, vagy például biogáz, vagy ilyesmi erőművek, amik egy kis településnek például az energiaellátását jelentősen tudja pótolni. De hát Pécs mellett is ugye fölépít egy ilyen biogáz erőmű, és az ember szomorúan látja, hogy az erdőfáit vágják, és nem a különböző hulladékfákat használják fel hozzá, úgyhogy sajnos. De hát még ez is működik. Hát a következő szlájdok azok inkább csak képek, hogy lehessen érzékeltetni. Körülbelül ilyen, tehát ilyen erőmű fog épülni majd, ha Paks 2 zöld utat kap minden szempontból, csak egy blokkal lesz kevesebb, tehát két blokk lesz, tehát annyival, tehát idáig így fog kinézni, tehát ez a része, mondjuk ez nem. Az a reaktor tér, ami ott az első alsó ábrát mutatja, ebbe is volt egy nagyon jópofa támadás, hogy miért az oroszoktól rendeljük meg a fűtőelemeket, miért nem rendeljük meg más országtól. Hát amikor elkészül egy olyan erőműterv, és elkészül a reaktortér, ennek van egy geometriája. Ez nem úgy van, hogy elmegyek, és akkor fogok vásárolni valahonnan, mert megvan pontosan a méret, és a franciák nem ugyanezt gyártják, sőt a franciák is az oroszoktól vásárolják. És Tehát nem lehet kiváltani, de itt is olyan meggyőződéssel tudták mondani, mondták egyes civil szervezetek, mint akik teljesen otthon vannak ebben a kérdésben. Hát itt a méreteket, ezenek a reaktortérnek a háza, ott, ami fóliával le van takarva, óriási méretek. Tehát egyáltalán egy ilyen építkezés, én mindig azon csodálkozom, hogy emberi észre, hogy lehet egy ilyen iszonyatos monstrumot úgy megtervezni és megépíteni, hogy az precízen pontosan működjön. És nem egy-két évig. Hát a másikban, mint következően, az is egy ilyen kép. Tehát ezt azért mutatjuk, vagy mutatom, mert ez ugyanolyan lesz, mint ez ugyanaz a leningrádi, mint ami a Paks 2 lesz. Tehát ez a két blokk, ilyen méretek lesznek, tehát ekkora terület. Hát itt sokan várják, és nagyon sokan nyomulnak arra, hogy beszállítók legyenek. Úgyhogy hát ennyit gondoltam így a szállításban. Még azt nézem, hogy nem is, amit még el akartam még mondani, ebben kapcsolatban. Ugye a megújuló energiáknál, akár a szélerőmű, akár a naperőművek, ott igazából a nyugati és fejlett országok nagyon sokat keresnek, de azok a egységei ezeknek az elemeknek, azok mind ilyen szegényebb vagy fejlődő országokban vannak. Ugyanis akár a naperőműről beszélünk, akár a szélről, mindegyikben van olyan anyag, amit csak nagyon kevés helyen bányásznak. Ilyen például Kína is, ahol ébérél iszonyú sok órában termelik ki azokat a fémeket, ritka földfémeket, amik szükségesek ehhez. Egy példa például, hogy az Európai Unió rettentő gyorsasággal leállította a hagyományos izzóknak a gyártását, illetve beszüntette, és hogy az energiatakarékosítókat kell használni, mert abban rengeteg mindent meg tudunk takarítani. Na most ott van a kompakt fénycső, amiben higganygőz van. Ugye az Európai Unió betiltotta a higganyos hőmérőknek a gyártását, mert hogy veszélyes, mert ha eltörik, akkor ugye gurul szét a higgany, az viszont folyékony állapotban van, de nagyon lassan bomlik szét. Viszont egy higganygőz ilyen fénycső összetörik, ebbe gőz van, tehát az abban a pillanatban az ott lévő az emberre sokkal erősebben mérgező hatású. És nem beszélve, hogy ez iszonyú sokba kerül, az előállítás is sokba kerül, és minden egyes ilyen izzónak a megsemmisítése szintén, és erről nem beszélnek. Hogy ők ugye azt mondják, hogy olcsóbb, de hogyha teljes költséget tekintjük, az előállítását is, meg a megsemmisítését, iszonyatosan sokba kerül. És azért a hagyományos izzók azért, mint hogy biztos azt is hallották, hogy Amerikában egy tűzoltóságnál felújítást végeztek, és befalaszba találtak egy kis helységet, amit 1914-ben ott volt egy kis izzólámpa, és kibontották a falat, és az izzólámpa ott világított. 1914 óta. Úgyhogy ott is egyébként kartelek alakultak, hogy a gyerbes minőségben más kellett belevinni, hogy ne tartsanak sokáig, mert akkor nem üzlet. Tehát a részben nagyon fontos, vagy nagyon erőteljes a lobby érdek is. És a fogyasztói társadalom. Hát, ugye az is Kínában, meg hát ezekben az országokban előállítják ezeket a ritka földfilmekből, hogy ugyanúgy vannak ilyen tározók, ahol átmosság csökkentik, tehát rengeteg mérgező anyag keletkezik, és ezek mellett dolgoznak ezek az emberek, és erről szintén nem beszélnek, és hogy miután egyre inkább elterjednek ezek a megoldások, és ha egyszer úgy gondolják ezek az országok, hogy most már fogytán van ez a ritka földfém, akkor milyen árakat fognak diktálni. Tehát az is biztos, hogy befolyásolni fogja, és most már hozzászoknak be, vásárolják ezeket a berendezéseket. Tehát a napkollektorokban szintén ezek a mérgező anyagok is vannak. Hát köszönöm szépen!